Szentszentsi Istentől, ami atyától és a Szentfiától, ami mindenkit és Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti Allianz imahív újabb állomásánál. Különös szeretettel köszöntöm a különböző felekezetekből érkezőket, lelki pásztorokat, szintén mindenit, a Fünközgyészpárt kormányának, ilyen is küldetek a tévéri kiáltás funkció felkipásztorát, és hát a ma este szólóját, de hát Mászlóban, aki felkipásztor. Nagyon jó dolog az, hogy különböző felekedetekből, különböző helyekről, de különböző a Krisztusért, különböző a Jézusért, örömmel együtt lehetünk, és egymás gondolatait, egymás hitáltal épülve, magunk életébe bejöttünk, és én hiszem, hogy elmondjuk a legerősödben, tehetünk tovább is, készülhetünk a felőttünk álló feladatokra. Egymást is többet arról hallhattunk, hogy nem egy fikció a Krisztussal való közösség, hanem Krisztussal való közösségnek, de valaki kompetenciája ennek, vannak. Én rögtön Merzőre ismertem el, én lelkületem az emberek egyik volt, Merzőre is mindig erre a prédikát is elvettek, hogy az ember a hétköznapoknál jelölje meg a hitét és a közösségét, hanem inkább, hogy egy olyan világban élünk, amely világ rengeteg kihíváson áll előttünk, és semmivel nem lehetett, hogy rosszabb ebben a világban élni, mint mondjuk 2000 évvel ezelőtt, hanem sokkal izgalmasabb, talán érdekesebb, más kihívásokkal teli, és ma ugyanúgy szól a vezetőből is, mint szól ezelőtt atyáinknak és elődeinknek, lelki elődeinknek is, ha tetszik. Ennek olyan dolog motiválta talán, hogy a imakét összeállítóit, amely ma világjelenség. Jézus Krisztus pontosan megfogalmazza, hogy hol lehet vele találkozni. És ezeket felsoroljuk. Sok esetben az ateista ennek arcára jelenik meg, hogy olyan formában tükröződik vissza, ahonnan megérezhetjük, hogy föltámad nekünk a Krisztus. Temetültek arcára, nyílében, betegett nyílében, fejéktől, és sok-sok formában neki elmondta és tanította előtt. Ezek örülök. Többet között annak, hogy ilyen érdekes és izgalmas téma áll előttünk ezen a héten. Adományú beszélve, hogy nincs maradandó városunk, de nem a világon, hanem kimaradunk galánokat és életünk. Olyan éneket próbáltam keresni, amit talán mindannyiunk számára ismerős lehet, minden egyházban talán ismerős lehet, mint akkor is, hogyha esetlegesen fiatalosabb és vidáman énekeket énekelnek egyes helyeken. De én azt gondoltam, hogy ezek az éneket, amelyeket választottam talán mindannyiunk számára ismerős, így megtegyük Isten tiszteletünket a mi énekes könyvünkben a 144-es szám énekkel. Elnézést kérek, hogy nem keresem ki, hogy a más egyház énekes könyvekben vagyok. Hanyás számú, bocsássátok meg nekem.
288.
Már ismer oldalát, mint Isten égő lelkejő, áldozatája rám, égi lángot járja, tízelés a szám, hogy felküldje, töltse tűzbe, Isten élő lelkejői, álló a szám, 144-es szám, énekkel keresztül meg Isten tűzbe.
Thank you.
Örökké való Istenünk, mindenható Úrunk Jézus a Krisztus által, hálatért szívvel állunk meg Te előtted, mert tudjuk azt, hogy Te magad voltál, aki készítettél bennünket arra, hogy itt összejöjjünk. Isten élő lelke, valóban azt kérjük Te tőled, hogy jöjj, és szállj áldva reánk, hogy az az üzenet, amelyet mindannyiunk számára készítettél a Szent Igén keresztül, az életünkre tanítású, útmutatású szolgálja. Isten élő lelke, jöjj, és Te tégy, ékesség ezt az Isten tiszteleti alkalmat. Mindezt nem a magunk érdeméért, hanem Jézus és a Krisztusért kérjük.
Amen. Mai témánk az összeállító útmutatása szerint Dániel könyvéből állapotány előttünk van a Eferén fogadat. Úgyhogy kérdeznék az a címmel, a mai előadásnak igerítetésnek Dániel, aki az útmutatás idején is kiválasztott marad. Kérlek, meghallgattánk Deák Pásztor Evangélikus Lelkipásztor testvéri szolgálatát, a 211-es számunk, meg folytassuk a Szent tiszteletünket, így kezdődik ez a tisztelet. Én beteg voltam, ahol nincs kitől gyógyulnom, ezzel fekélyemből nincs kitől gyógyulnom, veszélyes felekből végre szabadulnom. A mondatot, a tanás állapotot,
Thank you. Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és igazán nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, mert úgy érzem az, hogy most ebben az évben az evangélikus gyülekezetben kapcsolódott ennek az imaménk a menetébe is. Ez egy nagyon fontos üzenet a mi részünkről. Amit hadd mondjak magamról, és milyen megegyszerűsítettek, hogy miért mondom mindezt. Én Nikodán születtem a 16. kerületbe, egy abszolút evangélikus családban, és 17 éves koromig éltem az életemet, konfirmáltam minden vasárnap templomba jártam egészen kicsi koromhoz, tolkodva. 17 éves koromban is megtérésem az egész egy adventista előadásokat, amit születően is tartott. Megtérésem pedig a részteli Kámár szintési születezethez, ahol a 90-es évek elején elmentem. És mindazt, amit ott magamhoz hívtam, és megváltoztatta az életemet, azt utána igyekeztem a saját egyházamra, az evangélikus egyházban kamatoztatni. Sokszor nem volt könnyű, mert sokszor az ember találkozik egyfajta ilyen zárt szűkkelőséggel. Én azt a vonalat képviselem az evangélikus egyházban belül, amely azt mondja, hogy nagyon sokat lehet tanulni a kisebb közösségektől, tehát ki a kisebb alul, mert mindjárt fogok mondani néhány szót. A mai napon is éppen, amikor lehetősz kollégákkal beszéltem is, fel voltak háborodva azon, hogy mi az, hogy a kormány evangélikus egyháznak alig 900 millió forintot adott a reformátusnak, nem tudom, 60 milliárdot. Azt mondták, hogy besoroltak minket a kis egyházak közé, mert mondták, hogy nagyon jól ennek adunk azon, hogy a lehetőség a szellemiségében dinamikusan fejlődni nagyon-nagyon jó közösségek között, és bár még inkább tudnák azt szerint gondolkodni, hogy szerint működni. Ez ott van, hogy sem minden tökéletes, de azért azt gondolom, hogy nagyon sok mindenbe kell alakulni, formálni, nekünk is evangélikusoknak. Hát nagyon nagy örömmel és nagyon nagy szeretettel jöttem, és a mai estére Dániel könyvéből egy meglehetősen hosszú és jól ismert ige szakasz a igehirdetésre alatt ige. Én most ezt nem fogom egyben felolvasni, hanem a részenként szeretném, amikor kicsit közösen gondolkozunk, és akkor ígen felettünk az egész történet. Mielőtt belevágnánk, lehet, hogy azt mondta, hogy a különböző korokban most olyan korban vagyunk, amikor nagyon izgalmas élni, és nagyon izgalmas együtt lenni, és nagyon izgalmas kereszténynek lenni. De az alap ugyanaz, mint 2000 évvel ezelőtt, sőt mondhatjuk azt, hogy ugyanaz, mint akár Dánielék korában. Mielőtt belevárnék ebbe, hadd mondjak néhány adatot. Az evangélikus egyházról fogok szólni, és nem azért, mert mondtam, ilyen szűklátókörű evangélikus lennék, hanem látni fogják egy kis a testvérek, hogy milyen. Az evangélikus egyházban három egyházkerület van, a déli egyházkerületnek vagyok a kerületi misztori lelkészet, ami azt jelenti, hogy 60 balában egy ületeket tartozik hozzám, ahol próbálom a lelki életet és a misztői dolgokat segíteni. Hadd mondjak néhány szót erről az egyházkerületről. Ebben az egyházkerületben 2012-ben 68 ezer ember volt a gyülekezeti egyháztagoknak a száma, 68 ezer. 2012-ben. 2016-ban az már csak 55 ezer. 5 év alatt 13 ezer. Ha egy másik adatot nézünk, hogy kik vannak a választói névjegyzékben, ezek azok, akik már úgy valamilyen szinten jobban a gyülekezetet tartoznak, és 23.300-ig 20.000-re csökkent, tehát olyan 17%-os csökkenés 5 év alatt. És azt nézzük, hogy hányan járnak egy istentiszteletre, 2003-ban járnak a déli egyszerűen az istentiszteletre, akkor a 2012-ben 6.100-an, most pedig 5.400-an. Ha megszoroljuk 3-ban, akkor megkapjuk a 3.100 területünket, akkor azt jelenti, hogy egy vasárnap körülbelül 15.000 ember van evangélikus templomban. És ez a szám, ez folyamatosan nem kicsit, hanem csökkent. És amikor valamit a lelkészek próbálnak hibáztatni, akkor nagyon sokszor előjön éppen a korszellem. Ami a mai idényben meghatározó szerepet fog játszani, ezt a gondolkodás, és azt, hogy mit lehet tenni. Ma ezen a lelkész találkozom, amit említettem, az egyik lelkészünk mondta, hogy imádkozzunk a Szent Élek kiáradásért és egyedekért. Egy kicsit indulatosan én azt kérdeztem, hogy a fene akadályozik minket, mint az elmúlt 27 év keresztény. Miért van az, hogy 27 éve, amikor szabadon lehetne gyakorolni a hitünket, azon, hogy előtte is nagyon sokan megküzdötték ezeket a dolgokat, és akkor is azért nagyon sokan hirdették az evangéliumot másfajta rendszerben, másfajta nyomás alatt.
miért van az, hogy lekerüljük a mindent? Miért van az, hogy abban menekülünk, hogy átveszünk intézményeket, és azt gondoljuk, hogy akkor valami megváltozik. Először egy olyan történet fog állni, ahol három fiatal ember nagyon hasonló kérdésekkel szembesült, és valahogy egészen másfajta válaszokat adott, mint amit ma mi adunk. A kérdés az volt, hogy behódol-e az ember bármilyen fenyegetés hatására ezt a kockázatnak, elvárásnak, vagy egy dolog számít neki az, hogy ezt Istennek átjárja. Daniel könyvének első, hogy a harmadik fejezetéből először hadd olvassam fel az első három verset. Nebukadnezer a király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Felállítatta azt a gyúra völgyében, Babilon városában. Azután összehívta Nebukadnezer király a kormányzókat és az előjárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományi tisztviselőket, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezer király felállítatott. Ekkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok és a tartományok tisztviselői a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezer király felállítatott. Csodálkozott a szobor elé, amelyet Nebukadnezer király felállítatott. Amikor az ember ezt a történetet hallja, akkor hajlamos azt gondolni, hogy hát ez valami nagyon-nagyon régi történet. Hiszen ha ma kimegyünk az utcára, azért nem nagyon látunk ilyen bálvány szobrokat, hogy felállítanának, nem fognak biztos a fejünk össze, hogy menjünk oda és boruljunk le előtte. Mégis azt mondom, hogy ez a mai világ, ez tele van bálványokkal, és ezek a bálványok ezek meghatározzák az életünket. Sőt, mondhatjuk azt, hogy talán soha nem volt ennyi bálvány a világban, vagy volt is, hiszen ezek a dolgok megvoltak az embernek minden korszakában, az emberi életnek a korszakában, de ma ezek hihetetlen erővel nyomulnak ezek a bálványok, és hihetetlen erővel söpörnek végig a fiataljainkon, a családjainkon. Nagyon sok mindent lehetne mondani, nagyon jól tudjuk, hogy vannak azok a nagyon látványos dolgok, amikor az életében valakinek meghatározóvá és istenné válik, akár a bálvány, akár a pénz, akár a hatalom, akár az alkohol, vagy ahogy Bán-Bán a híres operában ugye vádolja Gertrúdist, hogy a kéj oltárán áldozár, a szexualitás is milyen erős bálványá vált ma embereknek az életébe, és az egész világ tele van bálványokkal. Mennyien vannak, akik eladják az életüket, a szívüket, a lelküket, kicsit jobb fizetésért, mennyien vannak, akik nagyon-nagyon komoly műtéteket vállalnak azért, hogy még fiatalabbnak tűnjenek, még csinosabbak legyenek, áldoznak akár a szépségnek az oltárán. Milyen sokan vannak, akik az egész életüket akár egy-egy konditeremben élik le, hogy a szépségnek az oltárán tudjanak áldozni. Milyen sokan vannak, akik számára bálványá válik egy másik embernek a gondolata, a véleménye, és ha az nem éppen dicsérő, vagy elismerő, akkor összezuhannak, és értéktelennek érzik magukat, mert az az Istenünk, hogy róla mindig jót mondjanak, és mindig megdicsérjenek. Ahogy egykor, az Úr a völgyében, ugyanúgy ma Budapesten, és akár Kispesten is állnak a bálványok. Állnak benne az otthonokban, és még inkább állnak benne embereknek a szívében. Itt ez a bálvány meg is testesült, az uralkodó föl is állította ezt a bálványt, és ma legeldugott a tanyától kezdve mindenhol ott vannak ezek a bálványok. És érdemes elgondolkodni a saját életünkön is, hogy ki vagy micsoda válik a mi életünkben is bálványá. És így nem elég az a... nem lehet zavarva, amikor ezek a felségek. Éppen órája volt, hogy nem is ilyetett, hogy mindenkinek a... Most a Dániel könyvéről van szó. Dániel könyvében ott tartunk, hogy felállítják ezt a bálványt, ahogy a életünk is ott van ez az ezernyi bálvány. De attól, hogy vannak bálványok, az ember még eldöntheti, hogy mit csinál. Hogy eldöntették ezt akkor, és eldöntették az első keresztények, hogy áldoznak, nem áldoznak, eldönthetjük ma is, így ennek a tömegnek is, akiket itt felsorolnak, volt lehetősége eldönteni, hogy mit tesznek ezzel a bálványon. És ugye a negyedik versét folytatom, mi történik ezután. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette, megparancsoljuk nektek különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, a sít, a citera, a hárfa, a lant, a dudar és mindenféle hangját, boruljatok le és hódoljatok az aranydárán előtt, fodor előtt, amelyet nem utal nektek kilátszer állítatok. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják az ütő tüzes keresztébe. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, a sít, a citera, a hárfa, a lant, és mindenféle hangszer hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítottak. Ha megnézzük, akkor ebben a történetben nagyon fontos volt az uralkodónak a hatalma és a tekintélye ahhoz, hogy térdre kényszerű sérteket az embereket. Ha nem lett volna ilyen fenyegetés, akkor valószínű, hogy sokkal kevesebben borultak volna le a bárván főhez. Volt egy nagyon komoly fenyegetés, és ez pedig a tüzes kemencének a réme volt. Van egy olyan érzésem, egy belső meggyőződésem, hogy ma már valahogy egy sokkal könnyebb menni. Ma már nem kell sokkal ilyen nagy fenyegetés az embernek az életébe, hogy leboruljon a különböző bálványokat. Ma már annyira könnyen meghajtsuk a gerincünket, és annyira könnyen képesek vagyunk leborulni. Legyen szó, és mindig ezt a hármasságot azért fontosnak tartom egyénről, egy-egy gyülekezetről, de éppen egy-egy egyházról. Itt még ment egy nagyon-nagyon komoly fenyegetés, és mi pedig képtelenek vagyunk összetörni a bálványokat, képtelenek vagyunk egyenes gerinttel sokszor megállni, hanem az ember hódol akár csendes magányában, akár egy nagyobb közösség valamilyen bálványban. És ebben az ügyében azt látjuk, hogy nem mindenki volt erre hajlandó. Így folytatódik a történet. Amikor azonban kázeus férfiak álltak elő és bevádolták a zsidókat, így beszéltek Nebukadnezár királyhoz, király örökségé. Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, a sít, a citera, a hárfa, a lant, a dudla és mindenféle hangszer hangját, boruljon le és forduljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le és nem fordul előtte, hogy dobják az ízó tüzes keménycére. Van, aki zsidó férfiak, Sadrach, Mésak és Abednego, akiket Babilon városában állították szolgálatba. Ezek a férfiak semmit se vesznek téged, ó király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nebukadnezár haragja gerjedt, megparancsolta, vezessék elő Sadrachot, Mésachot és Abednegót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nebukadnezár megkérdezte tőlük, Sadrach, Mésach és Abednegót, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Tisztek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, a sír, a citera, a hárfa, a lant, a duda, és mindenféle hangszer hangját leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban beloznak benneteket az izgó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből tudjuk szabadítani benneteket? Sadrach, Mésach és Abednego így válaszolt a királynak. Ó, Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, hogy ki tud minket szabadítani az úzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenni is, úgy meg, ó király, hogy mi a te Isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Nem tudom, mennyire veszünk komolyan azt, hogy ez a föld, amelyen élünk, ez egy nagyon-nagyon veszélyes idő. Ahogy említettem, állnak a bálványok, és akár a bálványok, akár mások próbálnak minket arra kényszeríteni, hogy leboruljunk előttük. Nagyon-nagyon komoly harc folyik a mi lelkünkért. Nebukadnezárok ma is megfújják a trombitákat, és várják a kérdeklő embereket, és nagy kérdés, hogy a kereszténység ebben a helyzetben mit csinál. Szóval fogalmazhatnám úgy is, hogy ott van az állandó kísértés az emberben, hogy bármilyen ügységéért, elismeréséért, bármiért letérdeljen. Luthernek volt egy nagyon jó mondása egy útról, azt nem kerülhetjük el, hogy a madarak elrepüljenek a fejünk fölött, azt, hogy szétket rakjanak rajta, azt igen. Nem kerülhetjük el, hogy a bálványok itt legyenek körülöttünk. Nem tudunk kirohanni a templomból, még ha minden keresztény összefognak, akkor se tudnánk megtenni, és minden bálványt lebombolni. Mert annyi bálvány áll az emberek szívében, annyi van a társadalom, hogy ez képtelenség. nagy kérdés az az, hogy én hogy élem az életemet, hogy hozom meg a döntéseimet, hogy meg tudok állni így, hogy ezek a bálványok, ezek nem kényszerítenek engem kérdésre. És ez végig kérdése volt a kereszténységnek. Ez kérdése volt az ókereszténynek a korában, amikor ott volt a lehetőség, hogy vagy áldozol, vagy nem áldozol, és annak meg lesz a következménye. És olyan könnyen, és olyan szépen hallgatjuk ezeket a történeteket, de nem tudom, hogy mennyire éljük át igazán ennek a mélységét. Hogy mi mit tennénk akkor, hogyha azzal fenyegetnek, hogy oroszlánok elégetnek minket. Hogy mit tennénk akkor, ha azt mondanák, hogy a tüzes kemencébe dobnak minket. Lehet, hogy legenda az a történet, ami arról szól, hogy az Egyesült Államokban egyszer berohantak fegyveresek egy templomba, és azt mondták, hogy aki Krisztusi, azt nagyon fogják lőni, vagy innen takarodjanak kifelé, és akkor kirohant a híveknek a kétharmada, levették az állatot, és azt mondták, hogy mert viszont kettető az igényezetésben kimentek a két mutatot. Nem tudom, hogy mi lenne, ha így berontanának ebben. És ez egy nagyon őszinte egzisztenciális kérdés. Hála Istennek, hogy nem kerülünk ilyen helyzetbe. Milyen sokan vannak ma szerte a világban, akik mégis ilyen helyzetbe kerülnek. És készek feláldozni az életüket Krisztusnak. És készek voltak feláldozni Istennek. Nem tudom, hogy ki az, aki már szenvedett égési sérülést. Így rettenetes dolog. Éppen most temettem egy bácsit, aki egy vas és öntörében kezdett el dolgozni, és pedig annyiszor megégett, hogy inkább elment az IKV-hoz a lakását tartani. De nem bírtam rá a sok megégét. Ezt a sok fájdalmat. Gondoljunk bele, ezt az ember. Készek lennénk a Krisztushoz tartozni, és ez nekem mindig egy nagyon komoly egzisztenciális kérdésem, akár amikor panaszkodunk meg egyéb dolgokat mondunk, hogy azért a mai lelkészeknek, mai keresztény embereknek azért egy nagyon jó helyzetük van itt Magyarországon, nagyon sok tekintetben. De ez valóban egy olyan kereszténység és egy olyan élet, ami hiteles, vagy ebben a kultúr kereszténységben jól elvegyünk, aztán kész. És higgyétek el, kedves testvéreim, hogy nem kell nehéz, akár afrikai, vagy közel-keleti, vagy bármilyen helyzetben lenni, az embernek ilyen terhét vissza kerüljön a hitel. Ahol én beszélgetés lelkimondozni szoktam, az a Túróczi Zoltán püspöktől van kiírva egy gondolat, ami arról szól, hogy ha a nehéz helyzetben lévő megtámadott hitű emberrel találkozol, akkor ne törd fel ezt a pálcát, ne méregesd őt és ne oktasd ki, mert nem tudod, hogy ez a hitet mikor kerül a kísértésnek ilyen terhűtőzőre. Ez nagyon váratlanul eljött. Eljöhet akár egy rossz labor eredményben, eljöhet nagyon-nagyon sok mindenben. Ugye a mi életünkben eljött egy évvel ezelőtt, amikor teljesen váratlanul a kislányunk lebénult és kórházba került, és nem lehetett tudni, hogy pár órával később méregeztetőbb évre kell kapcsolni, vagy sem reggel még, vagy este még semmi nem volt másnap. És az embernek valóban mérlegre került a hitet. És mérlegre került az, ami ennek a fiatal embereknek az életét. És ott volt a kérdés, hogy ki tudom-e mondani azt, hogy engem biztos, hogy az Isten meg fog segíteni, és kiment a tüzes kemencéből, hogy azt tudom-e mondani, ha nem tenni is, akkor is hűséges leszek hozzá. Hál' Istennek nem próbált meg minket az Úristen, és nem úgy kell itt állni, hogy akár levigyúlva fekszik, vagy beteg maradt volna. Hanem játéltuk azt, amit ezek a fiatal emberek, ahogy ismerik a történet, nem tudom, mert a folyam, hogy Isten elküldte az angyalát, és meggyógyított. Zárójelben hadd mondjam, hogy óriási erőt jelentett nekünk, és én hiszem, hogy az ő gyógyulása vagy az imádságnak az eleje. Hogy pünkösdiek, baptisták, kigyülekezetétől kezdve nagyon-nagyon sokan imádkoztak érte. Teológiában nem értek egyet azzal, hogy valaki ezt ajánlott egy misét, de én ezt nagyon is annak szeretném. Nem tennél is. Ez egy kérdés az én számomra, és hogy szolgálni, hogy hogyan épít. Ugye nagyon sok lelkipásztor van, aki átéli azt, hogy akár elveszíti a gyerekét, és utána úgy kell prédikálni. Ez én előzőm is meghalt a 18 éves fiú. Milyen sokan vannak itt? Óriási kérdés, és valóban meg kell harcolni ezeket a dolgokat. És ugye én is ezért imádkozok a nagyfőpap imádságban a tanítványokért, és a tanítványok tanítványaiért így. Nem azt kérem, hogy vett őket a világból, amit én hiszem, hogy őket a konyszor. Viszont ugye ez van, amit átélünk, és amit nagyon jól megtapasztalt. Sőt, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, valamikor az Isten még maga helyes szinten fordalhatszunk szület. Hiszem, hogy előtte föl is készít. Most fölkészítette a tanítványait is, mint el volt. És ott köve is mutat. De itt az idő, amikor hagyomány szerint ugye korábban elfogadott és megtagadott. Mikor jönne, ugye ismeritek az időt is, hogy a sátán kísértetek a mindenkosságot. Eljön a mi életünkben is. És készek vagyunk-e a harcra. És ezt mindig mondom a gyülekezeti tagoknak is, hogy azt, hogy én most fogok megállni a kísértőt, az nem mondom el. Hanem előtte lehet, hogy építedek imádságban valami lehet. És építedek Krisztushoz való tartozással a kereségben. Ezek a fiúk nem kocsítottak itt, és nem akartak bármi. Egészen kicsin korukra műsorban voltak Isten. És amikor eljött az idő, akkor Isten megerősítette őket, és megmentette. Nézzük a folytatást. Ott állnak a szobor előtt, és a királyok is elmondják ezeket a dolgokat. Akkor Nebukadnezár figyelmeztette a harag sebrákosat, és az egyébként miatt úgy, hogy az arca is elfordult. Meghatta, hogy kétszerte jobban fűtsétve a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Azután megparancsolta a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék a Sadrákot, Mésakot és Abednégot, és dobják be őket az ízőtüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostól, alsóruhástól és süvegestől, bedobták őket az ízőtüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrákot, Mésakot és Abednégot oda húzolták. A három férfi, Sadrák, Mésak és Abednégó pedig megkötözve a hívott üdes kemencébe esett. Ebben a szakaszban van két nagyon fontos dolog, az egyik, amit már említettem, hogy Isten megengedte, hogy felépüljön ez a bálvány, és megengedte azt, hogy ezek az emberek ilyen élethelyzetbe kerüljenek. A másik, ami megrázol és megdöbbentőre mindenki számára az az, hogy a kísértő talált olyan embereket, akik eszközök voltak abban, hogy felüljárt a figyelmet ezekre az emberekre, és végrehajtsák ezt a gonosztát. És ez mindig egy nagyon fájdalmas dolog, amikor az ember azt látja, hogy a kísértő embereket használt fel. Talán azért, és úgy, hogy az ő bárványát használja föl ebben a lánykörben, támogjon. És ami megtörtént, hogy nagyon sokkal keresztény embernek nem is kell más tennie, a Krisztus útján járni. És ha tényleg azon jár, akkor egy sikerzik, és valahogy ez irritálja. Nem tudom, hogy miért van ez, persze tudom, ha azt mondom, hogy de ezt az embereket irritálja az, hogyha más tisztel. Ki nem hallott volna már olyan 16-17 éves lányokról, akik még nem vesztették el a szüzességüket, és ezért ki kell állniuk azt, hogy a többiek emiatt támadják, hogy lenézzük, hogy bántják őket. Pedig miért jó az neki, hogyha a másik is tönkörözik? Miért jó az embereknek, hogyha valakinek a szájában cigarettát tesznek? Egyszerűen valahogy irritálja az embereket. És azt gondolom, hogy ha igazán Krisztushoz tartozik az ember, akkor ezt nem tudja elkezdeni. Akkor az látszik, hogy ragyog. Akkor más mellett tudja. Olyan jó az, amikor valaki rátöbben arra, hogy erre nem haragudni kell, hogy nincs értelme. 2011 és 14 között a Széul iskolában voltam iskola lelkész, és mindig örömmel hallom, amikor az valami pozitív dolog történik. Most az elmúlt napokban Vatali Gyula, egy rendőr büntetésvégrehajtási ezredes volt az egyik vendég, aki 9 éven keresztül a Váci Börtönnek volt a parancsnoka. A másik vendég pedig Boros Fajos volt, aki 22 évet ült összegyel a Sablásért. Mind a ketten megkértek, nagyon sokat imádkoztuk együtt a börtönbe, és most kikerülve bizonságot tettek a fiataloknak. És hazament az egyik fiatal leány, akinek sajnos nagyon komolyan alkoholista volt az édesapja, és ezt mondta ez a lány az anyukájára, az anya, én életmódot váltok. És kérdezte, ez mit jelent? Ott azt jelenti, hogy láttam ezeknek az embereknek az életének a példáját, és én is így szeretnék. És jó ez, amikor valakit nem irítál, azt, hogy valaki Isten útján jár, hanem azt mondja, hogy én is ilyen köszönöm minket. Mi történik itt a történetben? Ezzel szemben? Azt olvassuk, hogy a királynak hogy az arca is megfordul. Hogy valaki ellent mondani. Hogy valakit nem tud megtörni. És ahogy olvassuk is, sokkal jobban befűtik a keresztény. De nagyon nem mindegy az, hogy miért fordul el keresztény embereket, látó embereknek az élet. Szomorú történetet hallottam, teljesen mindegy a felekezet, a kor és minden. Arról volt ez a történet, hogy Mertipászti eltemette valakinek az édesapját, és egyik múlva megjelent. És nagyon jól esett, amikor látták, hogy jön, mert milyen jó, hogy eszébe jutott, hogy egyére volt a temetés, és egyik szeretne őt más közni. Amikor belépett, akkor ennyit mondott, hogy nehogy azt gondolják, hogy csak temetésnél is esküvőnénk a keresztelőnénk, vehetik igényből az egyház szolgáltatását, tartozásukban értem a 150 milliárdból is. Ennek is elfordult az asztal, azt gondolom. És meghatározott az egész család számára utána, amikor Istenem való kapcsolat. Nem minden, hogy az életünket látva, miért fordul el az embereknek az alatt. Elnézést, hogy ezt mondom, és most akkor akár beszélhet magadról, elkeserítő az, amikor a keresztény embereknek a élete, a gondolkodás, a erkölcsisége, mint azt a mindenséggel, mint talán egy világember, és mint a világiak közben, milyen keresztény hatalomvágyák, nagyon gyorsan, mint az átlás. Talán az Isten hozzá, hogy mindig kevesebb világ. Az ember ebben a társadalomban sokkal ritmán lesz a kérdésben, és itt nagyon lesz. Itt azt látjuk, hogy nagyon-nagyon haragszanak a ízve emberek, nagyon-nagyon begyújtanak, nagyon-nagyon fenyegetik őket. És újra fel lehet tenni a kérdést, hogy milyen helyzetben is kiben bíz. Góliátként a kismaiukban, vagy valaki is valami másra. Milyen csodálatos lehetett ennek a három embernek az a felítség, amikor azt mondja, hogy nem szükséges, hogy ilyen bármit is felelünk. Van nekünk Istenünk, amit is felelünk. És lehet, hogy ennek az Istennek a követői leszünk még 30 évig, de lehet, hogy 30 évig. De akkor se cserélnénk el semmivel. Van-e olyan, aki nem ismeri a folytatást? Amikor pedig Nebukadnezár királynak oda ment, az izzott üdes kemény rajtajára, és így szólt, Sadrák, Mésak és Abednégó, szolgáljat a legtöbbes Istennek. Gyertek ki, jöjjetek ide. Sadrák, Mésak és Abednégó kijött a tűzből. Az összegyűlt kormányzat előjáró helytartók és király udvari emberei pedig látták, hogy ezeket a férfiaknak semmi sem látott a tűz, a hajók szála sem felzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt, még a tűzszaga sem járta át őket. Nagyon-nagyon kevés olyan hely van a Szentírásban, ahol az Istennek a kegyelmét egy ilyen kicsi dolgon ennyire zseniálisan lehetne látni. Ez pedig ez a mondat, hogy még a tűz szaga sem járt rá. Nem tudom, hogy ki tudját már látni, és nem kell ahhoz autógumit, és nem tudom én mit égetni, és nem kell egy kis olajjal rá segíteni, hogy jobban égjen, hogy az ember tudatlan is tudta tüstösségen, ruhájon valamit. Jó, meg lehetne megújtni, hogy csak a ruhát mostan kirakta, és a feleséget hogy hát ha ez még nagyon, nagyon tisztagú. És ezek az emberek pedig egy ilyen hihetetlen bűzben vannak benne, és nem járja át őket a tisztagú. Micsoda védelem. És tudom, sajnos evangélikus értelemben híres erről, hogy nagyon sok bibliai történetet próbál elallegorizálni, meg nem megtörténni, meg nem felülíteni. Én hiszem, hogy ez egy valós igaz történet. Egy valós igaz történet, az emberek felemnek a tűzbe, nem égnek meg. És milyen jó úgy tekinteni Istennek a szeretetét és a kegyelmet. És milyen jó tudni az, hogy Uram, én bemehetek a tűzbe. És annyira hiányom ezt a fajta bátorságot keresztény embereknek, és mondom, hogy saját egyszerűen nem tudom. Nem attól kell félni, hogy most mit mondunk, meg mit nem mondunk, hogy lesz pénz, vagy nem lesz pénz. Egy csomó ilyen dolog. Velünk van a mindenhol Isten. Maga Nebukadnezár, akinek olyan hatalma volt akkoriban, hogy elképzelhetetlen. Maga Nebukadnezár fennbesül azzal, hogy ő azt látja, hogy munkálkodik meg Isten. nem van velük, és nem hagy velük, nem hogy megérni, hogy megtörtölni egy kicsit, lányra kapott a hajlapasztát, kínálhatták, hogy a kristalmas emberták, de ez fantasztikus eredmény. És ami ebben a történetben, ugye a vége, azt a címet adta meg, hogy bizonságtételnek a hatása, a tettekkel, a bizonságtétel hatása. Nem akar megszára, akkor így szólt, aki ugye hatalmas szobrot épített, és ez volt az egyetlen Isten, és néhány perccel később azt mondja, áldott legyen a Sadrák, Mésak és Abednégó Isten, mert elküldötte angyalát, és kiszabadított a szolgáikat, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de maguk Istenen kívül nem tiszteltek egy Istent sem, és nem hódoltak előttük. Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrák, Mésak és Abednégó Istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvből, népből és nemzetből való is, hátát pedig tegyük személydombá, mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Aztán a király megerősítette kicsőjével Sadrákot, Mésakot és Abednégót Babilon városában. De a király az ilyen királyi módon gondolkodott, tehát nem hiszem, hogy ők egyet értettek volna, hogy akkor most eddig ezt kényszerítették, most pedig azt fogjuk, és személydombák egy személydombásnak a házát. Sokkal inkább arra figyeljünk, hogy ez a király látva három embernek a hűségét és bizonságtételét, és látva Istennek a megnyilvánuló kegyelmét, megérti azt, hogy ki a bizonyos. Valóságá válik az, amit Jézus a hegyi beszédben mondta, hogy úgy ragyogjon a világosságotokat az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És ez történik itt ebben az igében. És én annyit hadd mondjak zárásként, amivel kezdtem is, hogy ezért örülök, hogy itt lehetek, mert ezek a fiúk, ezek nem egyedül voltak tűzve. És azt gondolom, hogy ez nagyon sokat jelentett nekik, hogy hárman együtt összefogva. És én azon örülöm a pártján állok annak, hogy megvannak a felekezeti különbségek, mert mindenkinek legyen meg ez az öntudat, ez nagyon fontos, de Krisztus gyermekei vagyunk mindannyian. És össze kell fognunk. Nem szabad hagyni, hogy két morsoljanak minket, meg ezek a dolgok tönkre tegyenek minket. Ezek a fiúk sem voltak biztos teljesen egyformák, sok mindenben lehet, hogy más volt a tűzésük, hogy más imádságok, éneket szerettek el, de mégis ott tudtak megoldani. És ez azért is nagyon fontos, ez is nekem meggyőződésem, és ezt én elmondom el a Mégus körökben is, hogy ma már a felekezeti határok, én azt gondolom, egészen más. Evangélikus egyházamban azt látom, hogy akkora különbségek vannak lelkipásztorok gondolkodások között, hogy ezt pedig nem is egyszerűen. Ha nagyon-nagyon életődnének a dolgok valamilyen kérdésnél, amit nem tudnak akár kötelezővé tenni, hogy elfogadottál, akkor ez még édesebben megjelen. És nagyon-nagyon sok olyan nem evangélikus testvérem van, akik sokkal közelebb állnak hozzá. Azon a téren, mit gondolnak a Szentírásról, mit gondolnak Isten munkájára, a kegyelemről, megtérésre, ezekről a dolgokról. És teljesen mindenki úgy nem feltétlenül, minden testvérem a Krisztusban. És igyekszem azok felé is képviselni, akik talán nagyon messze vannak, de akik az egész Bibliának a hitelességét és sok mindentől már nagyon-nagyon tudott. És ezért lenne jó akár ezt a közösséget és ezeket a dolgokat erősíteni, hogy úgy tudjunk odaállni nehézségekben, kísértésekben és sok mindenben az Isten színe elé, ahol mi megtapasztaltuk, hogy imádkoztak életünk, hogy így tudjunk imádkozni egymásokat. És ígéljük tehát azt, amikor az Isten kegyelmes, hogy még a küssen érjük minket, ígéljük tehát talán azt is, amikor mi a kísérhez valójának, akkor is meg tudjunk maradni a kívánat. És ez megdöbbentő az, hogy ez a 2000 éves történet mennyire mai, mennyire eleven és mennyire róla is szól. Bocsáss meg nekünk, ha azokban is mehetünk magunkra, akik ne kérdezhetnek válni, tehát feltétlenül rossz szándékból, hatalomrágból, talán inkább félelemből, talán inkább azért, mert nagyon-nagyon egyedül éreztük magukat a harcot. Bocsáss meg, ha itt tettünk, és magyarul találni, és tudjuk, és hálásak vagyunk neked azért, amikor meg tudtunk állni, amikor nem roppant meg a derekunk, amikor nem érdekünk le. Barátokosan tudtuk mondani, hogy bármi is jön el, amilyen hozzá tartozunk. A tudom, hogy te látsz rám, hogy az életünk végül van végül. Így imádkozom a kisfesten a közösségek, a gyülekezetek, a felekezetek. Téged kérlek, hogy áraszt ki a Szent Lelked. Szólíts meg, erősíts meg itt a pásztorokat, vezetőket, gyülekezeteket, gyülekezeti tagokat. Terjedjen a te evangéliumon, terjedjen a szívünk. Szóval áraszt minket. Vigyázz meg a házutatta a gyülekezetünket is, pedig lelkipásztorával, a családjával, a gyülekezetével. Már nem érdekünk belőlünk. Az Úr Jézus ott is egy kérdő hallás.
Egy vonat, aki nem szerepelt ebben a történetben, az egyik legkedvesebb epizódja nekem ennek a bibliai szakasznak, ez nem más, mint Dánia. És nagyon izgalmas ebben a részben az a kérdés, hogy hol is van Dánia. Majd csatlakozom, hogy mikor ezt gondolatnék, hogy elhisz a kérdés az, amivel ő kezdte ezt a mai gondolkodást, kiegészítést, hol hajlik meg a mi gerincünk, és erre a kérdésre nekünk mindannyiunknak, magunknak kell válaszolni. Ebben a történetben, ha nem csak a harmadik részt nézzük, hanem megint Dániel könyvét, akkor eddig láthattuk, hogy végig Dániel volt az úszó, eljött egy idő, amikor mindenkinek is álltak, és a vendégunknak választani kellett erre a kérdésre. Úgy biztos vagyok benne, hogy Isten angyalán kívül Dániel is imádkozott értünk, de nekünk kell válaszolni arra a kérdésre, hogy mikor van a gerincünk. Most imádkozásra kerülne a sor, még akkor is kell a gerincimánságban, mert ez nagyon sok mindent, amiket magamnak mindegyünk érteni, de ennek a klimarésznek az a egyik lényege, hogy közösen imádkozhatunk. Én sosem voltam ére annak, hogy általában imádkozzunk, mert az klimatémák annak, ha nem haragusznak, akkor érdekesben beszélünk menni, hanem csak javasolni egy kép gondolatot, aztán ha egy imádkozunk, alkozunk meg, szabad egyedetet. De ha már arról van szó, hogy nekünk felegyődött a kérdés másra, akkor elimádkozhatnánk a saját gyülekezetünkért is, ha nagyon áldás képzel is konkrétan. Embereknek kispestről imádkozhatunk, nagyon Isten ébredést ér. Nem fogunk általában ébredést adni, azt meg kell harcolni, küzdeni kell érte, dolgozni kell, és el kell állni Istennek, mert szokta kérdezni, mit akarsz, hogy nem tudom, hogy ezt tudnánk. Azért nem másképp szerettem lenni, hogy ezeket használni, hogy szolgatásképp szolgatni, olyan, ahol keresztül, akik kifejét álltak, hogy fölhívták, hogy világ figyelni. Akik az idejúdik, imádkozom és természetesen csak egy gondolat, hogy ott lehet, hogy lehet más dolgokat is. Szabadok így.
Istenünk, hálát adjuk neked. Köszönjük néked azt, hogy azt ad a hitet a szívünkbe tényleg, hogy nem csak úgy tekinthetünk a Bibliára, ezekre a történetekre, mint érdekes mesékre, Uram, hanem hiszük, tudjuk, hogy a Te igény igaz, valóság, Uram, és nem akarjuk elkerülni ennek az élét, Uram, ennek a üzenetnek, ami ma is elhangzott közöttünk, és Uram, én is úgy fordulok hozzá, hogy könyörülj rajtam, Uram, a korszellemnek a hatásnak. Az nem kényszerítsen engem is bele abban a sorba, akik meghajtják a térzőket. Olyan állalmi felül, amit talán még egy évtizedekkel előtt elképzelhetik nem meg volna. Olyan vágyom arra, hogy mindenkor felül minden az én életemben. És hogyha kell, hogyha olyan helyzet van, hiszem, hogy akkor megadod a kezdet is hozzá, amikor a kihívások elé állít bennünket az egyébként. És azt gondolom, hogy soha ne féljünk a kihívásoktól. Mert ha ma nem is adod meg azt, ami majd sok nap múlva szükség lesz nekünk, de azon napon, abban a zónában, hiszem, hogy megadod azt az egészet, amit ennek a három fiatalembernek is megadott rá, hogy egyenesen tudtok maradni, meg tudtok maradni te bennem. Ki benned bízva úton, ezen a hálózásról vagy a helyzetben. Amen.
Atyánk, árasztány feltétel nélkül és korlátlan szeretetedet. Itt, akik most itt vagyunk, és azokra is, akik ezekben a gyülekezetekben vannak. És kérlek, éreztesd velünk a te mérhetetlen szeretetedet, és segíts, hogy innen hazamenve fele barátainknak és testvéreinknek tovább tudjuk adni ezt a szeretetet, hogy ők is átélhessék azt a boldogságot, amit a te veled való együttlét jelent. Amen.
Hogy Jézus, amit rendeztél bennünket, továbbra is hogy az egyenlőtt, hogy a szeretetet legyen, mert hogy minden szorod is téged tudni, hogy nincs előteni mindenkor. Amen.
Amen. Ég és föld, egész mindenség ura és királya. Valóban nem vehetünk mást az ajkunkra, nem vehetek mást az ajkunkra, csak is a hálaadásnak a szavát. Hisz mi így csodálatos ebben a most tárgyalt történetben az, hogy ez a magát félig Istennek tartó király ki tudta mondani a legszentebb dolgot. Baruk Atá, áldott vagy te. Köszönjük te néked, hogy te éppen a próbák állapotába kerülsz, akarsz közel kerülni a tiédhez. Hogy abból valami jobbat, szebbet, előremutatóbbat munkálj. Urunk Istenünk, te látod itt Magyar Gomba, a keresztény nevezetet viselő felekezetek, egyházak, gyülekezetek, közösségeknek az állapotát. Ugyanakkor meg vagyok győződve arról, hogy aki egy jó előre lépést tud kimunkálni, az nem emberi akarat vagy emberi összefogás kérdése, hanem ez a lelked vezetésén keresztül adathat meg. Isten áldott szent lelke, könyörgök hozzád, hogy munkálkodj itt Magyar Gomba, ahogat kereszténynek hívjuk is valók életébe, és adj megújulást, adj hozzád való térést, Jézus itt a Krisztusért. Amen.
Amen. Látható, hogy a
ennyi a lelki táplálékot kapunk egész héten talán megérhetünk a földi táplálék, tüdemet is, vagy vitális is, jó dolog, egy kicsit együtt kételni, ha tetszik egy kicsit és beszélgetni egymással, talán sok kérdés is van a lelki, közelebb kerülünk egymáshoz, és ismerjük jobban. Egymás tényleg szeretettel, így indálom, tehát vasárnap este 6 akkor teszünk a leóalkot, de nem azt jelenti, hogy az ötébe ne hogy álljunk. Előtt inkább a fényteki, akkor itt nem állapodik, veszünk szombaton pedig a közállhatosok terén a fasista testvérek közünk, és vasárnap lennünk itt a fényteki alkalmi. Van-e valaki kérdése, amit tegyük a
amelyel megismertetted magadat velünk, Uram. Köszönjük ezt az estét, köszönjük Néked, Uram, az együtt imádkozást. Köszönjük a Te élő ígédet, amely megszólított bennünket. És arra kérlek én is, úgy, ahogyan többeken is ezen az estén már, tekints ránk, Uram, akik itt vagyunk, Budapestnek ezen a délvűs részén, Uram, a részeti ületedetek. Azokon, különösen azokért imádkozom, akik elmaradottak a templomokból, az imaházakból. Uram, könyörülj rajtuk, hogy újból fel lobbanjon bennük talán az Isten keresésnek. Majd teljesen tudunk az imaházat, a templomok, közösségükkel, Isten kereső emberekkel. Nem tudunk ébredést csinálni, Uram. Légy kegyelmes, áradhatod áradhatod. Mondjad az embereket hozzá, mondjad az embereket a gyülekezeti közösségbe. Hogy segíts bennünket, hogy jó reménységben maradjunk, hogy elvégeztem után. És kérlek benneteket, hogy együtt mondjuk el a Úr jól kívánságát. Mi az vigyázóvá, erősé a próbákban, és amikor vizen járt, akkor az Úr megment téged, és hogyha tüzen még járt, ne vérnek a lábunk. Tartson meg az Úr téged, és tegyen erősé, kitartóvá, Krisztus Pálóvá. Amen.
Amen. Thank you.